A zöld paradicsom. Az első Ádám az igazi paradicsomban alig ha gyűjthetett maga körül vegyesebb társaságot, mint amilyennek Kapor Ádámék körül voltak véve a zöld paradicsomban. A zöld paradicsom ez idő szerinti tulajdonosa Tarafás Bazilius uram vette ezt a házat bírói árverésen 1813 forintért osztrák értékben. Testvérek között sem ér annyit. Az adóbevallás ívben pedig a következő rováncsolás olvasható. Mosókonyha, kamra, pincelak és padlásszoba, lakóneve Kapor Ádám vasúti őr, évi házbér 320 forint. Második lakosztály lakószoba konyha sütőkemencével, lakóneve Gagyuláné Perec sütőnő, 190 forint évi házbér. Harmadik lakosztály lakószoba udvarra, lakóneve Ritka Panna hagymaáruló, évi házbér 160 forint. Negyedik lakosztály, utcai bolt, Spitzmanné, rúdsütőnő, évi házbér 220 forint. Ötödik lakosztály, kerti lak, lakóneve Ribicáné virágáruló, évi házbér 120 forint. Hatodik lakosztály, borraktár, lakóneve Pinkász bőrszedő, 144 forint. Hetedik lakosztály, istálló kocsiszín, lakóneve Slotta Pál Fiakker, évi házbér 100 forint. Nyolcadik lakosztály, fáskamra, lakóneve 00, évi házbér 00, összesen 974 forint. A bevallott összegből látható, hogy a zöld paradicsom elég jól jövedelmez. Van azonban még be nem vallott bére is, úgy, mint a numero 8. Ez fáskamra cím alatt szerepel. Arra azonban semmi szükségük a lakóknak, mert azok kőszenet használnak, annál fogva a fáskamrát is lehet a nemzetgazdászati célokra felhasználni. Az kiadódik éjjeli szállásról azoknak a felső vidéki hazafiaknak, akik a rengeteg budapesti építkezéseknél segítkeznek. Csekélységet fizetnek egy éjszakára 4 krajcárt. A megjelenők száma 20 és 30 között váltakozik, mind elférnek szépen. 20 meg 30 per 2, szorozva 365-tel. Akinek erős oldala az aritmetika, az kiszámíthatja, hogy mekkora jövedelmet vet évenként a fáskamra. Ezt a házi úr nem köti az adóhivatalnak az orrára, akinek csak ugyan mindegy, hogy hasápvák vannak egymáson keresztül rakva a fáskamrában, vagy tótlegények. Télen, mikor nincs építkezés, ezek a hólapátolók. Időjártával mind megismerkedett a Lidi kisasszony a vele egy paradicsomban lakókkal, leghamarabb azokkal, akik a Zsuzsa asszonynak az albérlői. A konstáblerhez már közelebbi viszony fűzte, Paca János azáltal, hogy nem feszegette tovább annak a Margit hídon elhagyott sejemkendőnek az ügyét, holmi gyönge hivatalbeli visszaélést követett el a kisasszony kedvéért. Egy kis bűntársi összekeveredés volt ez már, valljuk meg az igazat. Aztán következett a Zsiga cigány, családi nevén Gugyori a két Rajkóval, a Miskával meg a Ferkóval. A Miska volt 6 esztendős, a Ferke 7. Az ifjabbik volt a nagyobb, az öregebb, a kisebb, amaz volt a primás, emez a kontrás, maga az apjuk klárinétos volt. Este jöttek elő a pince lakásból, akkor mentek dolgozni a mezitlábos kurta kocsmába. Reggel kerültek haza, de addig le nem feküdtek, amíg el nem húzták ébresztőül a Lidi kisasszonynak a kedvenc nótáját, a szerenád válcert. A Lidi kisasszony iránti nyájas érzelemnek pedig az volt az alapja, hogy a Zsigának a múlt ősszel halt meg a feleséges, itt hagyott neki még egy kis 6 hónapos princet. Az aztán magára maradt otthon, mikor az apa meg a testvérek muzsikálni mentek. Mikor aztán nagyon ordítozott a gyerek, a Lidi kisasszony lement hozzá, ami úton módon lecsillapította. Ezért volt olyan háládatos a cigány. A Perec sütőné is bejött a Zsuzsa asszonyhoz minden reggel, mikor a Pereceivel útnak indult, ez ott árult a Koszor utca sarkán egy fáskert palánkja mellett, az ég alatt télen-nyáron. Hagymaáruló sem ment útra maga kincstárával, anélkül, hogy bele ne szóljon, s meg ne mondja, milyen idő van odakint. Kerti bódi lakói közül az egyiket az öreg asszony sohasem lehetett látni, mert az már régóta nem tud a lábán állni. Van egy növendék leányka unokája, akit úgy hívnak, hogy Csicsonka. Azt szokott kijárni a bódéba egy kosárka ibolyával vagy gyöngyvirággal. Azért van körült rágyázva a bódé, hogy a virágokat odabent termesztik, odabenn is trágya, meleg ágyak vannak. Két ilyen meleg ágy között nagyon jó a csicsonkának aludni a földön. Azért mégiscsak felnőtt a lány. Korához képest nagyon is ki van fejlődve, olyan bozontos. De hisz az a divat most, azonban fekete és tömött. Szája meg a szemei mindig nyitva vannak, ahogy gyereklányoknál szokott lenni, akik még nem tudják, hogy mire való a szemlesütés. Ez is szokott egy-egy szágy öngyvirággal kedveskedni a Lidi néninek. Még a tót legények kohorsából is külön vált egy alak, akit a Lidi kisasszony meg tudott jegyezni magának. Ez magasabb hivatású volt, mint a többiek, a kereskedői osztályhoz tartozott. Fanyelű késeket árult, aztán meg cifra cserépbögréket felváltva. Az öltözetére is adott valamit, nem volt se szúrtos, se rongyos. Fehér abaposztó dókát viselt, a fölött újatlan szironnyal hímzett bőrkosokot. Három csatos tűzőt a derekán, tisztességes bocskort a lábain, a fején keskeny karimájú serpenyő kalapot, amely kerekre nyírott haját takarta. Olyan őszinte vidám képe volt a fiúnak, dacára, hogy már ráncos volt, de azért borotválva volt minden vasárnap reggel. Lehetett már valami 30 esztendős. Amerikában is megfordult már, de megint visszakívánkozott. Valahányszor a Lidi kisasszony ablaka alatt elballagott, a nyakába vette a portékáival, mindig elővette a furujáját, és valami szép magyar népdalt billegett el rajta. Ha aztán valami szembejövő asszonyféle jót húzott a hátán a tenyerével, annak bolondul tudott örülni. Zöld paradicsom lakói közül csak az egy lúdfertály sütőnével nem jött össze a Lidi kisasszony soha, mert ha még azzal is szóba állt volna, azt már csak ugyan soha meg nem bocsájtotta volna neki. A fekete hattyú az aranymezőben. Azonban hát a zöld paradicsomnak is volt gettója. A boltba csak az utcáról jártak be. Ott ült annak az ajtajában egész nap a zsidó asszony, kopott nyakkendőjében, posztó mamuszokkal a lábán, fakó paróka a fején, s azon bársony főkötő, hajdan aranynak vallott csipkékkel. Ennek soha szavát se lehetett hallani. A hátulsó kiárás a boltból egy elpalánkolt szűk udvarba vezetett. A deszka kerítés teteje szegekkel volt betörésmentesítve. Ott tartották az áldozatra szánt ludakat. Ez volt a legrégibb lakója a háznak. Már akkor itt volt, amikor a zöld paradicsom még vendéglő volt. Együtt licitálták el a házzal. Ő volt a precium affectionis, vagyis személyhez fűződő érték. Pontosan fizető. Nem is háborgatta soha senki. Kivéve azt a három napot, amikor az eszlári leányért bosszút kiáltott a felséges utca. Akkor neki is be kellett zárni egy időre a boltját. Hogy ebben a konzorciumban Kapor Ádám és Zsuzsa képezték az arisztokráciát, az igen természetes. Nem csak azért, mert az öregnek hivatalos állása, megillető tekintélyt biztosított, rendes fizetése volt, egyenruhát is hordott, hanem voltak éppen azért, mert csak ugyan helyes eszű ember volt. Sokat látott, tapasztalt. Minden nap újságot olvasott, értesülve volt az események menetéről, s a szét ágazó politikai vélemények közül ki tudta válogatni a leghelyesebbet. Ezért valódi patriarchai fölény gyakorolt a zöld paradicsom lakói fölött, amely kiterjedt még az átellenben lakó Szatócsra is, sőt, tért foglalt messzebb régiókban is, kolportáltatván a Spitzmanné legifjabb unokája által, aki mozgó óralánc és meltű kereskedő volt Pakfongban és Talmiban. Öregbítette a kapornév tekintélyét a Zsuzsa asszony példányszerű magaviselete főképpen, aki mosónői hivatásánál fogva sok úri házhoz volt bejáratos. Pörölni nem szokott senkivel, azonban a szigorú erkölcsöt fenntartá a háznál. A varró mamzelnek férfi látogatót elfogadni ugyan nem volt szabad, s számot kellett adnia, hogy hol járt. Ha ünnepnapon az orci kertbe akart sétálni menni, maga is vele ment, s megúvta minden csábítótól. Emlegette is, hogy ő nem úgy tesz, mint sok más asszonyok, akik a rájuk bízott szép fiatal leányokat. Na de ne is beszéljünk róla. Lady kisasszony szorgalmasan hozzálátott az elvállalt munkához, az pedig rettenetes feladat. 144-szer megöltögetni ugyanazt a fekete hattyút, ugyanazt a grófi koronát, ugyanazokat a pillempátyokat a címer két oldalán, a kéket ezüsttel, a vereset arannyal cifrázva. Mikor már 12-t elkészített belőle, azt hiszi, hogy minden bűnét leszolgálta ezen a földön. És akkor arra gondolni, hogy még 11-szer ennyi van hátra, rabnak való munka. Hanem ezért fizetnek. A lélek utóbb egészen belefásul. Megszűnik valami másról is eszmélni, mint sejem cérnáról, meg aranyfonáról. A mintát sem nézi már. Úgy megszokta, mint egy gép. Saját kis kamrájának nagyon kicsiny az ablaka, s ha beteszi az ajtót, hideg lesz, az ablak befagy, a keze elgémberedik. Azért inkább a mosókonyhában telepedik le a nagy ablak elé a hímző rámájával, ott pedig a Zsuzsa asszony mángorul húzogat vasal egy napszámos leánnyal. A leány folyvást egy nótát dalol, ami megtetszett neki a népszínházban. Azért leány a nevem, hogy a legényt szeressem. Ezt fújja reggel 6 órától este 6-ig. Csak akkor áll be a szája, amikor a kávét issza. Ezt is úgy megszokta már a lidő, hogy nem is hallja. Változatosságot a munkájában csak a pikusz úr szokott előidézni. Az odaül a hímző rámára, és ahogy a kisasszonynak a keze jár a tűvel, a kifeszített damaszton keresztül, úgy jár a szarkának a feje is fels alá, és egyszer-egyszer megkérdi.
Was macht die Freile?
A lidi kisasszony azután magyarul mondja vissza, mit csinál a kisasszony? Addig mondja a madárnak, amíg az megtanulja a magyar szót, ez is egy kis diadal. Még egyéb sikert is jegyezhet fel mellék foglalkozásai közepette. A kis virág áruló leánya Csicsonka, amikor hazakerül az ibolya eladásból, kékre fázott kezekkel és orcával, besompolyog a mosókonyhába, és azzal adt az ürügy alatt, hogy ő majd ügyel a vasalóvasra, a tűzhely mellé kuporodik, és azután eltanulja a mosolánynak a nótáját, ő is belevisít a népdalba, azért leánya nevem, hogy a legényt szeressem. Azzal a változattal, hogy legény helyett lepényt énekel. Persze éhes a gyerek. Te is jobban tennéd, ha az ancsa nótája helyett az enyimet tanulnád meg. Gyere ide, majd megtanítlak hímezni. És a lidi kisasszony odaülteti maga mellé a Csicsonkát, ád neki tuffot, mustrált, s beleoktatja a keresztöltések titkaiba. Hogy nagyobb kedvet csináljon neki hozzá, a vacsoráját is megosztja vele. Most már telik vacsorára. Amióta az első 24 fekete hattyúnak az árát kifizette a boltos, van változatos menü. Egyik nap magyar fogolymadár, másik nap magyar ananász, harmadik nap pityóka mondúrban, majd meg hája spiritós. Ilyen hízelgő elnevezéseket tud adni a népnyelv a maga ínyenségeinek. Azért sem magyarázzuk meg, mit jelentenek ezek valósággal. Este azután, mikor a kiszabott munka be van fejezve, következik egy kis szórakozás is. Megérkezik az olvasnivaló hírlap. Bár az nem előfizetés útján jön. Az Ádám bácsi gondoskodik róla. Ő meg a vasúti trafikosnétől kapja, amilyen éppen megmarad. Az egyik nap a Budapest, a másik nap a pesti hírlap felváltva a budapesti híradóval. Azokat a vezércikken kezdve egész az utolsó hirdetményig elolvassák. Különös mulatságul szolgál az apró hirdetmények rovata, ahol hű endimionok közlik szívfájdalmaikat titokban szerető diánákkal. A lapokban tárcaregények is jönnek, azokat is elolvassák. Egyik nap az egyiknek a folytatását, másik nap a másikét. Úgy jó az összekeverve. A hírlapot magától értetődik, hogy a vigyáz hozza el a szájában. Ő a posta kihordó. Egy-egy szabad napon az Ádám apó is hazakerül, aki aztán felvilágosító magyarázatokat ad az asszonynépnek, olyan magasabb politikába vágó hírek tartalmáról, amit azok a maguk korlátolt elméjével fel nem foghatnak. Így azután eltelnek a hetek. A Lidi kisasszony jóval hamarabb a kiszabott időnél elkészíti a hímzéseket, és szépen kifizeti belőle a maga házbérét is, meg annak a szerencsétlen leánynak a tartozását is, akinek a keresztlevelét örökölte. Szatócsot, teljes asszonyt, akinek a Lidi adós maradt, csak neki kellett kielégíteni, ha elfoglalta a másiknak a nevét. És közben megtanított egy németül beszélő szarkát magyarul beszélni, és egy ibolya árulásban lélegző kisleányt a hímzésbe szeretni. Csendes elégtételül szolgált a kedélynek, hogy így alacsony helyzetben érvényesítheti a sovinizmus és erkölcsnemesítés iránti hajlamait.